hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyunk az Egészségkóddal, amiben dr. Bánvölgyi Andrással, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinikai adjunktusával a mostoha bőrbetegségről, vagyis a HS-ről lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Többen vagyunk a stúdióban, mint általában, és ez nagyon jól van így. Itt van velünk Brühl Zsófia, a Semmelweis Prémium üzletág képviseletében. Szervusz!
Szervusz, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A háttérből eddig már ismertük egymást, hiszen te is szerkeszted ezt a műsort. És persze itt van velünk Kovács Robert, a Semmelweis Egyetem Prémium üzletág vezetője.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük,
hogy tényleg itt vagyunk.
Tényleg. Mindannyian itt vagyunk. A mai témánk pedig első körben a HS, a mostoha bőrbetegség. És erről fogunk beszélgetni pillanatokon belül. Ugye az egy kérdés, ilyenkor előtte meg szoktuk beszélni, hogy ki hallott már erről a bőrbetegségről, mennyi bőrbetegség van a pikkely sömörről, az ekcémáról, ezek ilyen hétköznapi bőrbetegségek, majd azt is megtudjuk, hogy egyébként van-e átfedés a tünetekben, illetve hogy ennek milyen tünetei vannak ennek a bőrbetegségnek. Akit köszöntök a vonalban, dr. Bánvölgyi András, a Semmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőronkológiai klinika bőr és nemi gyógyász egyetemi adjunktusa. Üdvözlöm!
Köszönöm én is meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nos, hidradenitis suppurativa. Pontos voltam? Ez a HS.
Abszolút, így van.
Ez a HS-nek a latin megfelelője. Ezt úgy is hívják, hogy a mostoha bőrbetegség. De mi is ez pontosan, milyen tünetei vannak, és miért mondjuk mostohának ezt a bőrbetegséget?
Igen, tehát, hogy ez az, gondolom, hogy manapság az egyik ugye leg fontosabb bőrbetegség. Hogy igazából jó magyar neve nincsen, mert hogyha ezt ugye át akarnánk a latint rakni magyarra, akkor ez úgy lenne, hogy ez így a verejték mirigyeknek a gyulladása, de ez a név hamis, hogy ez ugye valójában így az, akkor a szőrtiszőknek akkor a gyulladása, és amiért itt ugye érdekes, hogy az első sorban így a hajlatokat hogy érinti, mint akkor a hónaj, akkor a lágyék hajlat, combhajlat, illetve hogy a fenék rész.
Hogyan lehet ezt észrevenni, ennek a tüneteit? Milyen tünetei vannak?
Hogy ami, hogy jellemző rá, hogy eleinte úgy tűnhet, mint egy egyszerű, de az átlagosnál mondjuk súlyosabb, hogy a pattanás, vagy olyan szőrtűző gyulladás, de ami, és csak már az önmagában, hogy furcsa lehet, hogy ez ugye nem ott jön ki, ahol általában a pattanások, vagy ilyesmik, hanem a hajlatokban, és a másik az, hogy ez utána nem múlik el, hanem általában, hogy ahol egyszer már volt, ott állandóan ugye visszatér, és utána pedig ugye hosszú távon egy ilyen állandósult gyulladás lesz, és a mélybe sipolyok, illetve, hogy fájdalmas tárgyok alakulnak ki, gennyedzik, váladékozik, és így a betegnek a mindennapi életét rendkívüli mértékben megkeseríti.
Említette, hogy a hajlatoknál jelentkezik ez. A nőknél van egy olyan terület, a mell alatti terület, ami hajlatnak minősülhet, de ugye ott ez nagyon olyan terület, amely a mell alatti részen nem nagyon tudjuk, hogy ott vannak szőrtűszők. Mégis olvastam, hogy megjelenhetnek itt is ilyen tünetek. Így van?
Így van, abszolút. Hál' Istennek ez egy ilyen, hogy ritkább altípus, de sajnos ott is ez is ugye hajlatnak számít abszolút, ahogy ön is mondta, és ott is ez a HS akkor aktív tud lenni, és hogy amennyiben ott is van, akkor ez így a nőknek az életét még talán az egyéb ugye korformáknál is ugye inkább ugye rontja.
Egyformán jellemző ez férfiakra, nőkre, és most nyilván az előbbi példa az női példa volt, de alapvetően férfi betegből és női betegből körülbelül ugyanannyi kerül a klinikára, vagy az orvos elé?
Azt mondhatnám, hogy valamennyivel így a nőkből többet látunk, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy mind a két nemet hogy nagy számban érinti, és itt talán vissza is kanyarodnék arra, hogy miért mondjuk azt rá, hogy mostoha. És az elsősorban amiatt van, hogy ezt a szót használjuk, hogy sajnos így a betegeknek a nagy részébe nem csak hogy hetek vagy hónapok, hanem inkább ugye, hogy évek telnek el, amíg egyáltalán hogy egy orvos vagy bárki más megmondja, hogy ez a kórkép, ami nekik van, hogy ez így a HS. Az átlag idő, és ez talán, hogy elsőre sokkoló lehet, hogy 7 év, amíg ugye, hogy valaki egy olyan, hogy helyre eljut, ahol hogy végre megmondják a helyes diagnózist, és csak innen indulhat az optimális főhogyellátás, ugye. És hogy ez a 7 év alatt, akkor a beteg egyrészt ugye szinte azt mondhatnánk, hogy ugye folyamatosan akkor így a tünetektől szenved, fájdalommal jár, az életnek a minőségét nagyon nagy mértékben ő rontja, hogy ez az egyik olyan bőrkorkép, ami a leginkább ő hogy rontja az élet minőséget.
Tehát akkor, hogyha jól értjük, akkor 7 éven keresztül úgy gondolja a páciens, hogy ő neki pattanások vannak a bőrén, a hajlataiban, és ezt valahogy próbálja kezelni. Hogyan lehetne megrövidíteni és lerövidíteni ezt a 7 évet?
Itt így azt gondolom, hogy a legesleg, hogy fontosabb az, hogy így akkor az orvosoknak, illetve hogy akkor így a pacienseknél az ismeretterjesztés, hogy minél több ember hogy halljon erről a kórképről, hogy ez van, és ez egyáltalában nem is ugye ritka, ami azt jelenti, hogy ugye, hogy anno azt hittük, hogy ez a kórkép egy nagyon ugye ritka kórkép, csak egy-egy embert ő hogy érint, de hogy az újabb ugye, hogy vizsgálatok már azt mutatják, hogy akár a lakosságnak 0,1%-át is érinti, mármint a felnőtt hogy lakosság, amit hogyha átszámolunk, azt lehet hogy feltételezni, hogy ez csak is ugye, hogy hazánkban, hogy 50 000 embert is érint. Hát ami hát ugye, hogy hatalmas szám, és hadd mondjak még egy ilyen sokkoló, vagy talán én számomra is ugye meglepő példát, hogy amikor így a szakmámat szűk 20 éve elkezdtem, akkor ilyen mondjuk évente láttam mondjuk 4 hogy beteget mindössze per év, és most pedig átlagosan, hogy naponta látok 4-et.
Oh, az minek köszönhető, ezt lehet tudni?
Azt gondolom, hogy ezek a betegek, hogy annó is ugye köztünk voltak, csak akkor még nem voltak ezek a hatékony és ugye modern terápiák, illetve a diagnosztika, és egyszerűen, hogy nem jutottak el azon centrumokba, ahol ennek az ellátása hogy optimálisan meg tud történni.
Gyermekeknél ez előfordulhat, vagy ez felnőttkori betegség inkább?
Ez általában a serdülőkorban, vagy pedig a serdülőkor hogy után indul. Hál' Istennek serdülőknél azért ritkább, de hogy amennyiben már ott is van, ott viszont az átlagosnál súlyosabb tud lenni a betegség sajnos.
A kialakulás okáról tudunk valamit? Genetika, környezeti ártalmak, egyéb dolgok, vagy minden együtt, vagy mit gondol erről most a tudomány?
Hogy azt gondolom, hogy ebben is az elmúlt években nagyon sok új ismerettel akkor gazdagodtunk, ami mindenképpen döntő, akkor egyrészt a genetika, tehát ismert a családi, hogy halmozódás, a másik, ami nagyon fontos, akkor így az életmód, amit itt hangsúlyozni kell, akkor így, hogy a dohányzásnak az ártalmas hatása, hogy ebben extrémen fontos, és még ami itt még fontos az elhízás, hogy az is árt ennek akkor a kórképnek. Mindemellett ugye maga akkor így a betegség, amit talán még eddig nem mondtam, ez egy ilyen ugye autoinflammatórikus kórkép, ami azt jelenti, hogy itt így az immunrendszer túlságosan, hogy erősen, hogy reagál a normál ingerekre. Tehát, hogy ő az, aki ott végül ott megtámadja a bőrt, minthogyha ott így az immunsejtek a szervezet, ő megtámadná úgymond önmagát, és végül is ott ez okozza a gyulladást.
Tehát akkor ez most egy autoimmun betegség?
Hogy hasonló, inkább azt a szót használnám, hogy autoinflammatórikus, de hogy e között annyira lényegi eltérés nincs. Igazából itt is az a lényeg, mint az autoimmunnál, hogy az immunrendszer az átlagosnál, illetve a normálisnál aktívabban tud reagálni az ingerekre.
Vannak-e olyan tényezők, amik segítik ennek a betegségnek a kialakulását? Tehát amik egyrészt az életmódot említette, hogy dohányzás. Mi a helyzet a genetikai alapokkal?
Igen, az is rendkívül fontos, tehát egyrészt hogy ami már ismert, hogy családban már ez előfordult, akkor az esélye, hogy a gyermeknél is hogy esetleg lesz az átlagosnál nagyobb, hogy ennek a mértéke még ma egyelőre nem ismert, és a másik az, hogyha esetleg a családban volt más, hogy olyan mondjuk autoimmun eltérés, mint például a Crohn betegség, ami egy gyulladásos bélbetegség, esetleg egyéb, hogy autoimmun, hogy ízületi eltérés, akkor annak az esélye, hogy a paciensnek, hogy HS-e lesz, szintén az átlagosat meghaladja.
Hogyha a gyanú felmerül, hogy ilyen betegségben szenved valaki, vagy ezek a tünetek felmerülnek, amikről korábban beszéltünk, akkor hova kell először fordulni? Szóval erre a betegségre is igaz az a távvizsgálat, amit a házi orvosok végeznek, akár online, akár telefonon? Vagy ezzel, ha ezek a tünetek megjelennek, akkor érdemes elmenni bőrgyógyászhoz?
Én hogy azt gondolnám, hogy hogy jelenleg a legoptimálisabb az, hogyha akár a páciensbe, vagy pedig akár így akkor a háziorvosába felmerül annak a gyanúja, hogy ez mondjuk ugye HS lehet, mindenképpen ezzel a, hogy a HS-ben, hogy jártas bőrgyógyászhoz kell vele fordulni, hogy ebben így a legoptimálisabb egyébként az el, hogy a foglalkozó HS centrumokba menni. Az egyik ilyen például így a Semmelweis Egyetemnek a bőrgyógyászati klinikája, hogy ez az ország egyik, ugye a legnagyobb HS centruma.
Kutatásokat is folytatnak ezzel a betegséggel kapcsolatban ott a klinikán?
Igen, számos kutatást végzünk ezzel a kórképpel, hogy ezek egyrészt a kórképnek az életminőséget rontó hatására, akár a bőr, akár a bélnek a mikrobiom vizsgálatára vonatkoznak, hogy akkor, hogy ezeknek a változása, hogy hathat a betegségnek az aktivitására.
Amikor megjelenik valaki ott a klinikán, és az orvos diagnosztizálja, hogy ez a probléma, akkor mennyire hosszú a terápia, és mennyire összetett és sokrétű a terápia, gyógyszeres kezelés, vagy akár műtéti megoldás, szóval hogyan tovább, hogyha kiderült, hogy HS-e van valakinek.
Műtét alatt azt érted, hogy a mirigyeket?
Alatt nem tudom, mit értek, én csak kérdezem a szakembert.
Próbálom elképzelni.
Nem álnaív kérdés volt, tényleg kérdeztem.
Abszolút.
Igen, tehát, hogy ami én szerintem egyrészt jó is hangsúlyoznék, hogyha már a beteg eljutott egy olyan centrumba, mint példálunk, hogy hozzánk, utána már ennek egy rendkívül jól szervezett módja van, hogy elindul akkor így az adekvát kezelése, aminek két fő pillére van. Az egyik így a gyulladás csökkentése, hogy itt így a gyógyszerek a döntőek. Itt, amit ugye hangsúlyoznék, hogy itt is már nálunk elérhető, hogy évek óta akkor így a legmodernebb biológiai kezelés, ami az immunrendszere rendkívül célzottan hat, ami azt jelenti, hogy általánosságban nem gyengíti el, csak is azt a részt, ami abnormálisan aktív, csak azt csendesíti le. A másik része a gyógymódnak pedig a legmodernebb sebészi, illetve ugye bőrsebészeti eljárások, és itt, amit ugye hangsúlyoznék, ez a STEEP nevű technika, ez egy angol betűszó, STEEP, meg kell írni, és ez ma azt gondolom, hogy így a legmodernebb sebészi eljárás, számos esetben együtt így a biológiai terápiával tartós megoldást tud nyújtani a betegnek.
Mit jelent pontosan ez a sebészeti megoldás?
Amit erről elsőként mondanék, ami nagyon jó benne, hogy nem kell hozzá altatás, hogy ezt ugye általában a bőrgyógyászok végzik, ezért is mondjuk, hogy bőrsebészeti az eljárás, hogy fontos még, hogy ez ugye fájdalmatlan, tehát így a beteg megkapja akkor az eljárásnak az elején akkor így az injekciókat, és hogy utána egyáltalában nem érez az egészből semmit, de ennek ellenére, hogy ébren van. Hogy amit már a HS úgy mondott a mirigyekből, hogy megevett, az sajnos végérvényesen már hogy elveszett, azt ma semmilyen gyógyszeres vagy más hogy eljárással, hogy éppé visszaváltoztatni nem lehet, és az egy állandó gócként szolgál, tehát azt mindenképpen el kell onnan távolítani. És hogyha megtörtént ez, hogy ezt itt így a műtétnél egy ilyen ugye modern, hogy elektrokéssel eltávolítjuk, ami utána ott lesz egy ilyen hámhiány, az pedig a legmodernebb intelligens kötszerekkel pár hét vagy pár hónap alatt hámosítjuk, és így a végére egy abszolút fájdalommentes, mind esztétikailag, mind pedig ugye, hogy funkcionálisan, hogy optimális eredményt.
Lehetnek-e szövődményei ennek a betegségnek? És hogyha igen, akkor azokat hogy vesszük észre?
Mármint a műtétnek lehetnek?
Nem, a HS-nek.
Igen, hát a HS-nek azért, hogy így a HS, mint egy krónikus gyulladásos betegség, hogyha ugye nincs ellátva, nincsen megkezelve, akkor egyrészt csökkenti a vérben a vasszintet, vérszegénységhez vezethet, hogy másodlagos fertőzés alakulhat ki, illetve, hogy ami már ma ismert, hogyha mindezek ugye, hogy évekig, vagy inkább évtizedekig állnak fönt, akár még az élettartamot is csökkentheti a HS.
A műtét után, tehát a gyógyulási szakasz után visszatérhet ez a betegség, vagy akkor ilyenkor azt mondjuk és kijelenthetjük, hogy meggyógyultam?
Hogy ugye itt ugye Tehát itt azt lehet hogy mondani, hogy a legtöbb esetben akkor ezzel a műtéti eljárással, ami ez a STEEP, hogy a legtöbb esetben nem tér ő vissza, mint a legtöbb hogy eljárásnál nyilván itt is van egy minimális esély, ez ilyen kb. Fél 1% mindössze, hogy esetleg a kórkép ott hogy visszatérhet. Mivel mindig azt műtjük meg, ami éppen érintett, tehát ott, ahol a HS hogy aktív és ugye látható, annak az esélyét nem zárhatjuk ki, hogy esetleg másik ugye régióban akkor a HS aktivizálódhat, de akkor ott is így akkor mind a gyógyszeres, mind pedig a műtéti eljárásokkal már hogy az elején a kórképet megfoghatjuk.
A beszélgetés legelején említette, hogy korábban évente 4 ilyen beteg esetben a klinikára, most meg hetente 4 van, ha jól emlékszem a két.
Igen, sőt naponta.
Igen, naponta. Szóval ez valami egészen extrém növekedés, és én azért itt ebbe feltételezem azt is, hogy valami azért a világunkban is történik, tehát környezeti ártalmak, vagy amiket használunk, testápolók, vagy a fürdésnél használt különböző, most bocsánat, hogy így fogalmazom, de kemikáliák, szóval, hogy ezeknek a hatása nem lehet benne ebben az extrémen megnövekedett esetszámban és betegszámban?
A kérdés abszolút logikus, és azt gondolom, hogy jogos, és hogyha hogy egészen, hogy őszinte akarok lenni, ezen én is hogy egészen gyakran is szoktam gondolkodni, és így a választ még ma egyértelműen nem tudjuk. Én azért azt sem zárnám ki, hogy egyszerűen csak az önmagába, hogy elér, tehát hogy most már, hogy vannak olyan centrumok, hogy erre van gyógymód rá, ami hatékony, hogy ez az eddig ugye bujkáló pacienseket végre, hogy előhozta, és hogy eljutnak az orvoshoz, és hogy emiatt nőtt meg így az esetszám, és hogy ez nem egy ugye valódi növekedés, de épp úgy a másik opció se zárható ki. Én azt abba bízom, hogy erre akkor így, hogy erre így a közel jövőben, hogy választ kapunk.
Bennem van még egy kérdés, doktor úr, egyrésztről néha eszembe jut egy-két betegsége kapcsolatban, hogy vajon milyen vitaminok vannak, amik segítenek a prevencióban. Itt lehet beszélni ilyenekről, vagy tök mindegy, hogy milyen vitamint szedünk? A HS az, ha jön, akkor jön.
Hát én azt gondolnám, hogy így a legenyhébb esetekben, hogy esetleg azt lehet gondolni, mint a legtöbb ilyen, hogy autoimmun, illetve itt ebben esetben hogy inflammatorikus eltérésnél, akkor így a emelt dózisú D-vitamin esetleg ugye hatékony lehet, de nem gondolnám, hogy ez önmagában meg fogja sajnos előzni a kórképet, hogyha akar jönni ettől, hogy fog jönni, ami sokkal döntőbb, akkor így, hogyha esetleg bárki, akinek ismert a hajlama volt családban, hogy egyáltalában nem dohányzik, vagy ha már dohányzik, abba adja, illetve hogy az optimális ugye testsúlynak az elérése. Ez is rendkívül döntő.
Dr. Bánvölgyi Andrással, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőr onkológiai klinika adjunktusával beszélgettek az Egészségkód műsorvezetői, és ezzel véget ért hétvégi válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szép vasárnapot kívánok önöknek, és jövő héten várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.